Kedves testvérek, fennállva énekeljük a 150. zsoltárunkat, dicsérjétek az Urat! Foglaljuk el a helyünket, és a 264. dicséretünkkel folytatjuk Isten tiszteletünket, áldjad én lelkem! A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassátok meg a Máté 6. része, 9. versétől. Ti tehát így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megtapasztaltuk olyan sokszor azt, hogy te megelégítesz bennünket, adod a kenyeret, és megtapasztaltuk azt is nagyon sokszor, hogy mennyei kenyér nélkül semmit sem ér, semmiféle földi jó, semmi javak, amelyeket sokszor olyan keservesen szerzünk meg. Hadd könyörögjünk most azért, hogy kapjuk ezt a mennyei kenyeret, hogy kapjuk a mennyei italt, hogy növekedhessen a mi belső emberünk, hogy ne sorvadozzon, hogy ne haldokoljék olyan sokszor, hanem hatalmasan megerősödjön, te igéd és ígéreted szerint. Könyörgünk a te szent lelkedél, amely mindezt munkálja bennünk, hogy megelevenedik bennünk a hallott íge. Hogy nem csak a fülünkig ér, nem csak felületi érintéseket kapunk, hanem a mélybe hatol és átformál minket. Mert tiéd ez a hatalom, amelyik teremt és újjáteremt, amelyik megszabadít bennünket. Ezért kérünk és könyörgünk most is, jöjj és szabadíts meg bennünket minden rossztól, bűntől és gonosztól, hogy bocsáss meg nékünk és taníts bennünket újra és újra bocsánatot adni. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, mi feléd fordulásunkat, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen akkor a ifjúságot, gyertek, csak már kevesen vagyunk, már majdnem visszafordultam az ajtóból. Arra gyertek a másik oldalra, kicsit bonyolult lesz, az üzenyaktos. Gyere körbe. Fogjátok meg egymás kezét, szervusztok, Isten hozott benneteket, áldás, békesség, kicsit közelebb megyünk. Azt gondolom, hogy nem kell senkitől sem megkérdezni, hogy milyen ünnep van ma, mindenkin van kokárda, szó-szó. És miközben mai napra készültem, nekem március 15-ének mindig van egy különös hangulata, mert eszembe jut az az ünnep, ami csak odahaza lehetett ünnepelni 1989-ig, és ugye a két forradalom az összekapcsolódott a tudatunkba, és akkor mindig eszembe jut a gyermekkorom, és gyermekkoromban pedig egy ilyen kis anekdótaszerű történet, aztán utána komolyat is mondok. Ez így hangzik, hogy 56-ban a gyerekek a vár kapu környékén dobálják azokat. Az egyik fölkiált, hogy gyere szaladjunk, mert jön a mama a porolóval. Hát ugye ez így, ilyen idő volt, hogy a gyerektől a felnőttig mindenki tudta, hogy miről van szó. És hát most azt szeretném én is, hogy tudjuk az gyermektől felnőttig, hogy miről is van szó, amikor a mi népünkről beszélünk, a magyar népnek a szabadságáról, a magyar nép szabadság vágyáról és imádságáról, és ennek a csak egy egészen rövid kis hát bevezetését mondom el most gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, ami himnuszunknak az első verszakára gondoltam, amelyet nagyon sokan énekelnek, és nagyon sokan nem igazán jól értelmeznek. Ugye, Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, balsors, akit régenté pozreábig esztendőt, megbűnhötte már a nép múltat és jövendőt. És akkor elhangzik ez, hogy hát igen, mi ilyen nép vagyunk, hogy az Istentől kérünk egy jó kis vidám esztendőt, hogy kicsit jól érezzük magunkat, együnk, ígyunk, meg egyébként is megérdemeljük, mert hát múltat és jövendőt mi már bőven letörlesztettük. És én most szeretném elmondani, hogy miről van szó a himnusz első verszakában, hogy mennyire biblikus és református, és legyünk rá büszkék, hogy Kölcsey ezt megírta, minden sorát a Szentírásból vette, csak már egy kicsit régies a nyelv, meg a Biblia is, amit ő olvasott, de amikor leírta ezt a sort, hogy Isten áld meg a magyar jó kedvel, bőséggel, akkor egyértelműen ott van előtte Ézsaiás könyve, 61. része, ugye, amikor ezt mondja, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, Jézus is ezt mondja a zsinagógában, Názáretben, azért, mert fölkelt engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hirdessem a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek a megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Vagyis erről van szó, az Isten szabadításáról, az Isten jókedvének esztendejéről van szó. Áld meg a magyar jókedveddel, bőséges jó kegyelmeddel. Erről szól. Kölcsey az Isten kegyelmét kéri, mégpedig az Ézsaiás 61 alapján, ahogyan annak idején az Isten népe a fogságba zsenyvedve könyörög az Istenhez, és hallja a megígért szabadítót, Kölcsey így kéri az Istent, hogy szabadítsa meg az ő népét. Tehát mondom, hogy halatlanul fontos ezt tudni, hogy az Isten kegyelmének esztendejét kéri Kölcsey. Aztán mi ez a bizonyos megbűnhötte már a nép a múltat és jövendőt, hogy már akármit is csinálhatunk ezután, hogy ez etikailag nagyon bonyolult és problematikus. Ezt mondja Ézsaiás 40-ben, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van a nyomorúságnak, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Egészen precízen és világosan a Ézsaiás 41-re gondol. Kölcsey tudnélik a fogság esztendej alatt, ugye, az a bizonyos kürtölésnek esztendeje, az 50. esztendő is beleesett, elmaradt a nagy felszabadítás. Ezért mondja ezt a proféta, hogy nem csak, hogy fogságban vagyunk, hanem még az 50. esztendő is kiesett, ez a kétszeres büntetés, a kétszeres nyomorúság. Most már valóban megtanulta ez a nép, hogy Urától, Istenétől várja a szabadítást. Tehát kicsit ugye a szórend, verstan, ezt így mondja, de erről van szó. Tehát megjegyezzük, hogy Kölcsey himnusza, egyik legreformátusabb szövegünk, ami egy egyetemes magyar nép kincse lett, mindenki magáénak vallja, de mi ezért ezt büszkén tudhatjuk, hogy ez egy igazi jó református vers. Köszönöm a figyelmet, áldás, békesség, szervusztok! És akkor a 172. énekünkkel készülünk az igehirdetésre, és majd az Isten tisztelet leges legvégén a himnuszt is el fogjuk énekelni, akkor már egészen pontosan tudjuk, hogy Istennek igéje, melynek alapján előttetek az ő üzenetét hirdetni kívánom, így hangzik, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mi atyánk utolsó mondatához érkeztünk, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, és azt látjuk, hogy a mi atyánk a mennyben kezdődik, és ott fejeződik be. Olyan, mint az Isten kinyújtott keze, lehajol a menny tündöklő fényességéből a nagy mélységekbe, a mélységek mélységébe, és megragadja az imádkozót, és felemeli, magához öleli. Így történik ez a mi atyánknak, ez a csodálatos történése, belső világa, és aztán megszólal a záró akkord, a mennyei liturgia, az Isten dicsőítése, úgy nevezzük ezt, hogy doxológia, doxa, dicsőség. A mennyei Isten tiszteleten hangzik a doxológia, a Jelenések könyvében olvassuk, a királyi széken ülő és a bárányé, az áldás, a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Sok ilyen dicsőítés, ilyen ének van benne. És hát tulajdonképpen az egyház igazi feladata, küldetése, mondhatnám inkább létének értelme, az Isten dicsőítés. Az Isten dicsőségét énekelni ebben a világban. Ez a küldetése. Azért, hogy aztán majd egyszer színről színre is dicsőítjük őt az ő dicsőségének, szentségének örömében. A Káténk is ezt mondja, egy kis dogmatikát is mondja, hogy azért teremtette az Isten az ember, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Ez világos dolog, hogy a megromlott ember, az elveszett ember, az nem tud doxológiát mondani, hanem csak a megváltott ember. Ez nagy jel, a dicsőítés megléte vagy hiánya mindig arról, hogy mi is van tulajdonképpen, és én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogy az Isten tisztelet végén ott van mindig ez a dicsőítő ének, ez az utolsó mozzanat, amivel elmegyünk az Isten házából. Mi atyánk az kéréseknek, könyörgéseknek a sora, mindezekre kérésekre szükségünk van, mert magunktól nem telik rá, magunktól nem tudjuk, és a dicsőítés, a doxológia, az örömteli kifejezése annak, hogy nem hiába kértünk, nem hiába imádkozzuk a mi atyánkot. Megszólal benne a mi atyánk imádkozásának a tapasztalata. Átéltük az imádság csodáját, megtartó erejét. Azt mondja Szabó Imre a csodálatos könyvében, mi atyánk magyarázatában, hogy a keresztény ember imádság nélkül olyan, mint a megnyírt Sámson. Nagyon jó ez a kép, és nagyon világos, hogy miről van szó. Én hozzáteszem, hogy dicsőítés nélkül pedig fénytelen és örömtelen a keresztény élet. Nincs mögötte igazán a tapasztalás, hogy kértük és megadtad, hívtunk és jöttél, sőt, megelőztél bennünket, előttünk jártál. Nagyon érdekes, és kicsit talán nem is baj, ha valamit erről is tudunk, hogy a Biblia tudósok fölkutattak minden kéziratot, és azt találták, hogy számos kéziratban, ugye, ahogy a Lukács evangéliumában is tudjuk, ugye a mi atyánk nem fejezi be a doxológiával, katolikus testvéreink szokták imádkozni, bár talán azt hiszem, hogy most már ők is ezt mondják, a hosszabbikat, hogy némelyeken hiányzik, aztán ezen gondolkodtak, hogy ha hogyan is lehet ez, nem az én tisztem ezt eldönteni, de ez is nagyon sokat mondó lett a számomra, amikor a mi atyánkot imádkozták, a római impérium elhatározta, hogy ezt a kis maroknyi társulatot eltapossa, fölszámolja, és akkor megszólal az első keresztényeknek ebben a hihetetlen nyomásban, birodalmi üldözésben az első keresztények hit tapasztalata, hogy a feltámadott ígérete szerint velünk van, nem csak velünk van, megőriz bennünket, átélik azt, hogy abban a hatalmas országban, királyságban és erődemonstrációban van mégis egy nagyobb, a Krisztusé, és ő erejét, dicsőségét nagyobbnak, erősebbnek, dicsőségesebbnek látják, és aztán így szólal meg mindegy a feltámadott megtapasztalására, rendelésére, az igazán kipróbált imádság, amikor végigcsináltak egy súlyos, nehéz történelmi korszakot, és ott vannak, és megmaradtak, hogy hatalmasnak bizonyult az Úr. Övé az ország, övé a dicsőség, övé a hatalom. Tehát megtapasztalás van a doxológia mögött, és ezt egy szívvel és egy lélekkel dicsőítették az Urat. Vagyis a gyülekezet az Isten irgalmas szeretetére, Krisztusban kapott szabadítására mindig dicsőítéssel válaszol. A Krisztus szabad gyermekeinek a hangja, alaphangja, éneke a dicsőítő ének. Ők azok, akik minden bűn, minden nyomorúságuk ellenére mégis az Isten dicsőségét hordozzák is, tapasztalják az ő szabadítását, nagyságát, erejét. Úgy is mondhatnám, hogy a keresztény ember, ha az Isten szent lelke munkába veszi, akkor talán mondtam ezt a kifejezést, ilyen fény áteresztővé válik. Lehet, hogy nem lesz vegytiszta, ugye, és tökéletesen áttetsző, de tisztul. Kezd átragyogni rajta az, ami eddig nem jelenhetett meg. Mennyi ige van, amelyik erről beszél, ezt mondja az Efézusi nevél, hogy ami egykor sötétség volt, mert egykor sötétség voltatok, így mondja, sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Vagy ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete, a Krisztus arcán, mondja a Korintusi levél, és ugyanakkor mindjárt azt is elmondja, hogy lassan-lassan kezdünk hasonlóvá lenni ő hozzá. Pontosan az Isten dicsőítésben. Akkor vannak rajtunk igazán olyan vonások, egy-egy vonás kisimul, krisztusivá lesz, ami arcunkon, ami bensőnkön, egy-egy töredék, ahogy Adi mondja, hogy néha-néha győzök, amikor igazán a Krisztus uralja az én bensőmet, ott lesz, és a fény támad, ott átragyog az Isten dicsősége. De hogyan formálódunk, hogyan tudunk ilyen módon az Isten dicsőségének a hordozói lenni? Nem csak arról van szó, hogy örvendezünk és hálát adunk azért, hogyha ő valamit tesz érettünk és megszabadít bennünket valami nehéz helyzetből, hanem ennél többről is van szó. Így mondja a Filippi levél, de híres Krisztus himnusza Jézus Krisztusról, hogy megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, ismerjük talán, és aztán így folytatja tovább, hogy ezért fel is magasztalta őt az Isten. Abba tölti be az Isten az ő örömét, kegyelmét, aki úgy megy oda, hogy a hegyi beszéd elején van, hogy aki úgy megy oda, hogy megüresíti magát, aki szegénynek érzi magát, aki leteszi azt a bizonyos koronát a maga fejéről, mert valami mást kér az Istentől, az Isten előtt megüresített élet, amely nem kiégett, nem kiürült, hanem lemond a maga dicsőségeiről, lemond a világ dicsőségéről. Azt jelenti ez, hogy én rólam szólt eddig az ének, mindent az én erőmből, mindent az én hatalmamból, így dicsőítik magukat országok is, ebben a mai világban. Valameddig az Isten engedi, persze csak addig, mi már nagyon jól tudjuk, de ahol az Isten előtt megüresíti magát, valaki ott kigyullad az Isten fénye. Ahogyan ott annak idején, abban a nyomorúságos betlehemi istálóban és jászolban csodálatosan ragyog az Isten dicsősége. És ez a fény elég volt a későbbiek során is, üldöztetés idején is a gyülekezet újjongva énekelt, hogy tied az ország, szó szerint királyság, hatalom, és szó szerint az erő, a dynamis és a dicsőség a doxa. Ahol leteszik emberek az életüket az Isten előtt, a Krisztus útjára lépnek, vallják, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, ott fölragyog az Isten dicsősége, a győzelmes ének szólal meg. Mert megtapasztalták. Megtapasztalták azt, hogy nem volt hiába a váltság műve, a megváltás műve. És arról énekelnek, hogy egyedül Istené mindezért a dicsőség. És ezt minden maga dicsőítő erőnek, erőszakos embernek, hatalomnak meg kell hallani, hogy van egy nép a világban, amelyik az Isten dicsőíti, az Isten dicsőségéről énekel, és nem a maga hatalmáról, nem embereknek a dicsőségéről. És azt gondolom egyébként, már kicsit politizáljunk is, ugye, hogy ha tetszik, ha nem megyünk az EU-ba, sok szorongás van bennem, hogy mit csinál az egyház, hova teszik. És hát ugye rossz a kérdés, mert a feladat ez teljesen nyilvánvaló és világos. Az egyház az EU-ba Isten dicsőítő énekkel fog bevonulni. Ha valaki netán ott még nem hallotta volna, akkor hallja meg. A Szent Háromság Isten énekét énekli a Krisztus dallamot. Ez a dolga mindenek előtt, és minden csak utána következik. Mindenfajta kérés, kérdezés, aggodalom vagy reménység utána jön az Isten dicsőítése, ami dolgunk az EU-ban. És hát abban reménykedem egyébként, hogy a ma este elénk, vagy estében kezdődő evangelizációban is valami ilyesmit tapasztalunk meg majd a héten, hogy a dicsőítés lesz igazi üzenete, tartalma ezeknek az estéknek. És talán együtt valamiképpen átéljük ezt az örömet, ezt az emberhez és Istenhez szóló éneket, ugye, hogy az angyalok dicsőítik az Istent, dicsőség a magasságos mennyekben, és a földön békesség és jó akarat, ahogyan a testetöltés evangéliuma megszólal. Nem lehet tehát örömtelenül, nem lehet kötelességszerűen odaállni az emberekhez, és mondani bármit is az Istenhez, ahogyan én odaállok. Abban pontosan arról kell szónak lenni, amit az előbb mondtam, valami kis fényáteresztésnek kell lenni. Nem is az az érdekes, hogy ki mit mond ilyenkor, mert úgyis azt látják, hogy valami megcsillan és felcsillan. Valahogy így kezdjünk neki ennek az evangelizációnak, hogy énekelünk Istenről, Krisztusról, az legörömtelibb dolgokról, hiszen erről van szó, és ugyanakkor töltődjünk is meg, töltődjön meg a szívünk, lelkünk azért, hogy ezt elvihessük majd oda. És hát természetesen szólni kell ennek a kísértéséről is, ugye, mert világos, ahogy mondta a dicsőítés, nem rólunk szól, nem is nekünk szól. Könnyen tulajdonítunk magunknak valamit, szeretjük a dicsőséget, ha nem van nagyszabású, de azért mindenki szereti egy kicsit De a dicsőítés az annak megvallása, hogy minden az Istené. Minden, amit kaptam, legyen az képesség, talentum, siker, szerencse, bármi, azt tőle kaptam, sáfárságra kaptam, és ezt mondja ugye Pál ott 1 Korintusban, hogy mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. Már is szélesíti a kérdést, mindent az Isten dicsőségére cselekedni. Azt gondolom, hogy ez egy nagy tükör a saját életünkről, hogy Isten dicsőségére cselekedtem valóban minden. Nem is olyan egyszerű ez a kérdés, sőt, bele gondolunk abba, hogy mennyi cselekedetünk születik kényszerből. Itt nem akarunk megtenni, nem örömmel teszünk, de meg kell tennünk. Ennyi mindent azért csinálunk, mert meg kell csinálni. Mennyi unalmas, mennyi szürke dolog van, amit nem lehet megkerülni. Mennyi vesződtség, fáradtság csak az elmúlt hét napjaiban, ami mögöttünk van, mindent Isten dicsőségére művelni. És azt gondolom, hogy ha az ember valahol ezt megérti, hogy még azt is lehet, akkor valami egészen más hét volna mögöttünk, egy fényes hét lenne mögöttünk. Mindent Isten dicsőségemre. Hatalmas lecke ez, hatalmas feladat. És milyen örömteli módon énekelhetnénk az ő dicsőségére. És valóban nagyon nehéz lemondani a saját kis királyságunkról is. Azt hiszem, az a kis királyt, aki én vagyok, nagyon nehéz leemelni arról az adott esetben kis Sámmiról, hogy ne mondjam, már bocsánatot kérek, hogy legalább akkor is szoktunk legalább a saját szemét dobom, mert hagyd legyek én a kakas, ugye? Hogy kukokrékoljak ott szabadon, de aki tudja, hogy mennyivel mérhetetlenül többet ajándékoz az Isten, az nem akar pöfeszkedő kis kakas lenni, az nem akar mindenáron mindent maga jobban tudni, vagy tenni, vagy magának tulajdonítani. És én azt gondolom, hogy amikor az egyházban kevés a doxológia is, sok a kukorékolás, akkor baj van. De ez volna jó, ez fordítva lenne. Egyre több Isten dicsőítés, és egyre kevesebb ilyen kukorékolás, amit azt hiszi, hogy ha ő megszólal, föl kell a nap, ugye, ez a kakasnak a jellemzője. Tehát van ilyen történet is, és bizony, ahol ott van nagyon sokszor már gyülekezet, nincs csak dom meg kakas, ne így legyen, hanem sokkal inkább az történjék, hogy hangozzék fel a hívőknek örömteli élet, ahol megüresítés van az Isten előtt, ahol kérés van, az ő akaratára való hangolódás, igent mondás az ő országának várása, ahol napi gondjainkat őrá vetjük valóban, és élünk az ő bocsánatából és szabadításából. Ott az Isten népe újra és újra átéli azt, ahogyan a mi atyánk is ezt elmondja, ahogyan együtt mondjuk ezt rá, hogy övé az ország, a hatalom és a dicsőség. Isten adja, hogy meg tudjuk magunkat üresíteni, meg tudjunk töltekezni az ő szabadításával, irgalmával, és aztán szólaljon meg bennünk a dicsőítésnek a hangja, legyünk ilyen áteresztőek, ilyen fénylővé váló életek. Amen. A 150. Zsoltárunk második és harmadik versével válaszoljunk az igére. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Szent Háromság, Isten, Dicsőítünk a világért, amelyet teremtettél, és amelyben ott van mindenütt a te kezed nyoma. Dicsőítünk azért, hogy mindezt odaadtad nékünk, te szeretetedben. Dicsőítünk azért, hogy szeretsz bennünket. Dicsőítünk azért, hogy nem hagytál bennünket magunkra, amikor nyomorúságba estünk, hanem elküldted a te fiadat, jót hagyta a mennynek minden szépségét, tisztaságát, ragyogását, elvállalta mi sorsunkat, azért, hogy ebben a világban fénygyulladjon az ő csodálatos, tiszta, áttetsző élete, reménységé legyen mindnyájunk számára, hogy egyszer majd mi is elváltozunk dicsőségről dicsőségre, mikor megérkezünk hozzád, és amikor újra tökéletes közösségben leszünk veled. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy velünk voltál az elmúlt hetekben, a mindennapokban, amikor olyan kevés a dicsőség, de annál több a fáradtság, a teher. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Megköszönjük néked azt, hogy átélhettük, megtapasztalhattuk azt is, megőriztél bennünket, mint egyházat, megőriztél bennünket, mint népet is. Hadd könyörögjünk most a mi népünkért, amely a maga sorsát próbálja valamiképpen megoldani, valamiképpen meglátni. Minden a te kezedben van, és minden a te kezedből jön. Tőled várjuk a szabadítást, a megoldást, neked köszönjük meg a fenyítést is. Így kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg ezt a népet. Külön könyörgünk, édesatyánk, a ma estével kezdődő hétér, az evangelizációért, azért, hogy valami különös módon történik most mindez, és ha te ígéd megszólal, akkor az erő, a hatalom az ott van. Formálódjanak át életek, legyenek megindulások. Köszönjük, hogy eddig is annyit mindent tapasztaltunk ebben, te kezednek a munkáját, ahogy előttünk jártál, munkálkodtál, és kérjük a te szent lelkedet. Jöve, teremtő Szentlélek Isten, formálj át bennünket, tisztíts meg bennünket, és légy velünk a mindennapjainkban, hogy valóban dicsőítésre, dicsőségre legyen a mi életünk, ne botránkoztatásra. Hallgass meg a mi könyörgésünket, és még hagyd könyörögjünk külön megszomorodott szívű családért, hogy éljék át ők is a te vigasztalásodat, hogy éljék át azt, hogy az elmentnek életén ott volt a te dicsőséged. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, tessék, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt is, hogy elhunyt Moszkál Antalné született Vigó Margit, aki 81 éves korában március 14-én temettek el a budafoki temetőben. Nem mi temettük el, de megemlékezünk a családról és a család fájdalmáról. A hirdetéseket mondanám, az evangelizáció kérdéséről majd a végén beszélek. Most keddel kezdeném, hogy a kedden délelőtt 10 órakor lesz a babamama kör, ez új időpont, ezt nyilván kellően tisztázták már az érintettek. Szerdán délelőtt 10:30-kor a Biblia óra természetesen meg van tartva, csütörtökön reggel 8-kor reggeli áhítat, pénteken a cserkészet. Hirdetem a szombaton, hogy egyházközösségünk vagy községünk missziói napja van a Bármazdas gimnáziumban, és mindenkit, aki valamilyen szolgálatot végez oda, várunk, ezt már végig beszéltük, végig értesítettük, de minden érdeklődőt is várunk, reggel 8-kor itt, tehát ez szombaton van, evangelizációs hét szombatján, reggel 8-kor itt találkozunk, illetve már indulunk is, hogy időben odaérjünk, és délután körülbelül 3:30-kor végzünk. Ez nagyon fontos alkalma a mi gyülekezeti életünknek, hiszen itt nagyon sok minden konkrét missziói gyülekezeti tevékenységet fogunk megbeszélni, amellett, hogy végig gondolunk néhány gyülekezeti missziói kérdést is. 10 órakor szombaton délelőtt a gyülekezeti hittan és konfirmáció. Ezt a kérdést ezt most nem tisztáztuk, én azt hiszem, Viola, hol vagy? Ja, kint van a gyerekekkel, jó? Ezt majd én megbeszélem velük, hogy meg lesz-e tartva. És akkor szeretném a következőt, még mielőtt a evangelizációra beszélnénk, Pap Gyöngyit kérem, hogy akkor a hirdetését mondja el.
Szeretném hirdetni a legközelebbi női kézi munka alkalmat, amely húsvéti alkalom lesz, és időpontja március 29. szombat délután 3-tól 6 óráig. Szeretném hangsúlyozni, hogy úgy a fiatalokat, mint az idősebbeket szeretettel várjuk. Eddig úgy érzem, hogy mindnyájan olyan közösséget, kis családot alkottunk, ahol nagyon remek volt összejönni, alkotni, varogatni, ragaszgatni. De a lényeg eznek az alkalomnak mégis evangelizációs jellegű, és üzenete van. A legközelebbi témánk az új élet lesz. Fontos volna számunkra az, hogy ne csak eljünk, hanem hívogassunk másokat, és gondolok itt szomszédokra, egyedülálló nénikre, barátokra, rokonokra, és én úgy gondolom, hogy a jövő heti alkalom, az evangelizációs alkalom is egy olyan lesz, hogy akikkel kapcsolatba kerülünk és megismerkedünk, őket is hívogathatjuk erre az alkalomra. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm. Még annyit, hogy a kijáratnál van itt több információ az alkalomról. Lehet jelentkezni, 800 forint lesz az anyagköltség, ugye héten, mint még jövő héten várjuk a jelentkezőket. Köszönöm szépen.
És akkor az evangelizációval kapcsolatban szeretném tehát elmondani, hogy akkor ma este kezdődik. Minden gyülekezet minden egyes csoportjával külön is megbeszélgettük ezt az evangelizációs hetet, és úgy látjuk, hogy sokan megmozdultak, most már abban a kerületben is, és olyan lehetőségek, olyan nyitott ajtók tárultak fel, hogy még az iskolákban is szabad volt plakátolni, osztani, az osztályfőnökök is komolyan vették, a tanári karokat meg lehetett hívni erre, és mindez a önkormányzatnak a szíves támogatásával. Tehát azt mondom, hogy ezt használjuk ki, ezt a lehetőséget. Tehát ma estétől kezdődik, 17:50-re van ez hirdetve. Ma különösen fontos, hogy elmenjünk, tehát nem csak arról van szó, hogy elviszünk egy odaadjuk, hanem mi magunk feltétlenül jöjjünk el. Ma különösen fontos, mert ez egy ilyen első este, amiben van egy kis ilyen gyakorlat jelleg is, ugye, hogy hogyan is működik ez a dolog. És hát aztán pedig, ami nagyon fontos, hogy hát hívogatni. A lapnak a hátulján tetszenek látni, hogy ott vannak a programok. Ugye minden estének van egy úgynevezett házigazdája, és annak ilyen másod és harmad házigazdák is. Aztán azt jelenti, hogy maga az adás, a vetítés előtt és után természetesen az élő szó a legfontosabb. És ott van egy rövid kis idő, amit kitöltünk közös énekléssel, esetleg egy-egy bizonyságtétellel, verssel, bármivel, sokkal többre nincs idő, aztán kezdődik a vetítés, és a legvégén az meg különösen fontos, és ott valóban nem csak a lelkészeknek vagy szolgálóknak a szerepe fontos, hanem magának a jelenlévő gyülekezetnek, hogy ne szaladjon el, maradjon ott beszélgetni, nem csak azért, hogy ott a más felekezet beliekkel is találkozhatunk, hanem ezt nem tudjuk előre, csak reménykedünk Isten segítségével, hogy lesznek ott olyanok, akik betévednek, esetleg többen is, mint gondoljuk. Na most azok, mint a mozi után szépen kimennek a teremből, akkor nem csináltunk semmit. A teremben két oldalt minden felekezetnek ott lesz az asztala, nem hivalkodó módon, de ott lesz egy kis poszter, és ki lesz téve rá, hogy református, katolikus egyház, ott lesznek az ismertetőink, minden egyes kis közösségnek, ami a gyülekezetekben van, a maga ismertetői, és meghívjuk oda ezeket az embereket, hogy jöjjenek beszélgetni, maradjanak ott, kapcsolódjanak be, vigyenek el információt, sőt visszajelző lapokat is tegyenek bele dobozba, tehát nekünk kell őket fogadni, nem állunk velük szóba, akkor elmennek. Tehát ez nagyon fontos, ezt ahogy mondottam múltkor is, így mondta az egyik lelkész, akinek már volt ilyen tapasztalata, hogy a mozivásznak azt nem lehet átölelni, vagy nem lehet beszélgetni, csak emberek tudnak, tehát ezért nagyon fontos, hogy utána ne szaladjunk el, és még azt is mondottam, hogy nem vendéglátásról van szó, de egy kis pogácsát sütünk, ott van egy asztalon, akkor azt is kézbe lehet adni, meg lehet kínálni, föloldani, tehát azért, hogy mi, mint vendégfogadók legyünk, hogy föloldjuk esetleg a feszültségeket, hogy személyes kontaktusba kerülésnek a problémáját. Tehát kérem, hogy vigyünk még ilyen prospektust is, mindenkinek szóljunk, azoknak, akikről tudunk, hogy jártak, de már nem járnak, távolodnak. Hát azt hiszem, mindent elmondom, úgyhogy kérem szépen akkor a befejező éneket énekeljük, 241. énekünket. Vegyük az áldást. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Most a 178. dicséretünk után a himnuszt is énekeljük el.